Köszöntöm az életre szóló könyvek hallgatóit, Olá Andrea vagyok. Vannak olyan könyvek, amelyekről csak később derül ki, milyen jelentőségük volt a gondolkodásunkban, akár sorsunk alakulásában. Sok ilyenről hallhattatok a korábbi adásokban, erről meséltek a meghívott vendégeim. Ma viszont egy olyan könyvet hoztam, amely már a jövőt is előrevetíti, mert rávilágít arra, hogy a legkorszerűbb technológia, az okos eszközök, a mesterséges intelligencia és a social media különböző platformjai mi mindent művelnek az ember érzelmeivel, lelkiállapotával. Tari Anna Mária pszichológus a vendégem, a beszélgetés pedig, amelyben egyébként számos szerzőt és könyvet is megemlít, ahol a Boldogság mostanában című kötete apropóján készült. Onnan indul ez a beszélgetés, hogy ő pszichológusként mi mindent érzékel ezekből a problémákból.
Szerintem a kollégáimnál is eléggé feltűnő, hogy a 20 éves, vagy inkább a 20 és 30 közötti korosztály viszonylag nagy számban, vagy a régebbiekhez képest nagyobb számban jelenik meg pszichoterápiás rendelőkben. A 17-18-19 éves korosztálynak a szülei szerintem gyakrabban keresnek szintúgy ilyen típusú segítséget, többek között azért, mindkét korcsoportnál, mert egyrészt az okos eszköz használat, másrészt a családi kommunikációnak valahogy a visszaszorulása, a folyamatos időhiány, az állandó gyorsulás, és ebben a, hát nem szakmai szóval, de feldarálódása azon emberi dolgoknak, amik egy lassú élethez kellenének, ezek kezdik benyújtani a számlát, és én soha nem akarok húhogni, de aztán a végén általában mindig kicsit így azt szokták mondani, hogy sötét előadásokat tartok, vagy sötét hipotéziseket állítok fel, de hogy ez azt gondolom, hogy egyáltalán nem így van, hanem az a helyzet, hogy most aztán már végképp egy olyan időszakot élünk, amikor látni kell a valóságot, és szerintem nem nagyon engedhetjük meg magunknak, hogy egy úgynevezett okos eszközökkel ellátott okos életben úgy viselkedjünk, mint aki nem gondolkodik. Tulajdonképpen szerintem a késői tinédzserkor és a fiatal felnőtt kornak most az egyik legnagyobb problémája, hogy valahogy rátaláljon a saját önértékelésére, valamennyire legalább definiálni tudja, hogy ki ő és mik lehetnének a céljai, ehhez kéne ismerni a képességeit, kéne hozzá valamilyen érzelmileg biztonsággal támogató közeg, mint a család, kellenének olyan érzelmes és kifejezetten biztonságot adó témákra alapozó családi kupaktanácsok, élmények, akár kirándulás, amikor a beszélgetés nem célzottan arról folyik, hogy mi lesz a te jövőd, mert az kétségtelen olyan sokszor, mint egy ilyen kihallgatás, hanem arról folyna, hogy milyen az élet általában, és abban a fiatal hogyan érzi magát. Szerintem a 20 éves korosztály akár dolgozik, akár felsőoktatási intézményben van, eléggé nehezen találja meg azt a saját perspektívát, ahol a saját valódi céljai, kitűzött céljai és értékei mentén elkezdhetné építeni úgy a saját jövőjét, hogy abban még jól is érzi magát. És tudom, hogy ennek komoly gazdasági és egzisztenciális okai is vannak, tehát a nehézség, az nyilván nem lehet egy az egyben pszichológiai számlákra írni, de azért az, hogy egy 20 éves mennyire képes arra, hogy a saját személyiségét elhelyezze a saját életében, az azért szerintem nagyon fontos. Mondjuk 25-30 évvel ezelőtt, az információs kor előtt bizonyos szempontból nem volt könnyebb az élet, más szempontból nyilván azt mondhatjuk, hogy könnyebb volt, de a problémák, amik egy 20 éves előtt állnak, szerintem definitív értelemben nem nagyon változtak, hogy valahogy ki kell alakítani egy felnőtt életet, párkapcsolatot, jó munkát kell találni. És ebben az értelemben például az, hogy a 21. század mennyire gyors lett, az ugye húzza magával, hogy az elvárások is gyorsak, és a célok is nagyon karnyújtásnyira látszanak olykor. Nagyon rosszat tesz szerintem, hogy a közösségi média felületei olyan mennyiségű ember realitás és jövőképét teszik illuzórikussá, és hozzák ugyanakkor mégiscsak közel, hisz mind egymás Nak a láttatás céljából megmutatott képeit nézegetjük, hogy ez a fajta közelség, ez ugye azt az érzetet kelti, hogy el kéne érnem nekem is gyorsan, mert a másik már elérte.
Mondtad ezt a 20-30 évvel korábbi időszakot, most visszagondoltam, hogy az ember egy bizony számú közösséget ismert, azoknak a realitását ismerte, azokat a lehetőségeket, ki honnan jött, mit ért el, most pedig ugye amit lát, az még csak köszönő viszonyban sincs a valósággal többnyire.
Probléma az tényleg az, hogy az információs kor előtt szerintem 3-4-5-6 igazi valódi barátja volt az embernek, az ő életüket látta, és ha jó barátságban voltak, akkor valahogy velük együtt egy ilyen típusú beszélgetésekben titrálták ki, hogy kinek mi lesz aztán a későbbi valósága. Most teljesen igaz, a látható ismerősök száma az meghaladja egyébként az érzelmi felfogó képesség határait bőven, viszont teljesen jó alkalmat teremt arra ez a folyamatos monitorozás, hogy életben tartson egy olyan rivalizációs, mondhatnám ilyen stand-by vagy készenléti állapoton, mintha az lenne most, hogy folyton hozzá kell igazítanom a saját elképzeléseimet ahhoz, hogy a többiek mit képzelnek el. És tudom, hogy most, aki ezt hallgatja, akár fel is háborodhatna, és érezhetné azt, hogy de mindenkinek van saját elképzelése, és az egyáltalán nem kezd közel kerülni egy másikéhoz, és akkor viszont azt kell mondani, hogy sajnos ez nem így van, mert hogyha valaki azt látja, hogy a másiknak, és immár ugye mindenki egészleges képet próbál mutatni, pláne Instagramon, pláne TikTokon, hogy mennyire klassz a lakása, az álommelója, a pasija, a csaja, a kutyája, a macskája, a mindene, ugye ennek az eléréséhez a hozzávalók, mint érzelem, kitartás, ambíció, erőfeszítés, azok ugye hirtelenében nem látszanak, viszont a kép az elkezd nagyon vonzó lenni, és az embereknek úgy változtatja meg a saját célképzetét, ami eredetileg volt, hogy észre sem veszi, hogy a tudattalan érzelmi stratégiái elkezdik egy kissé átformálni azt, és akkor már nagyon vonzó lesz egy olyan típusú lakás, amiben az a másik ember lakik, egy olyan típusú párkapcsolat, és ezek nyilván nem úgy jelennek meg, mindenkinek vannak én határai, és a személyiség remélhetőleg jól működik, tehát nem úgy jelenik meg, hogy a széken ülve átél egy óriási irigységet, hogy én azt akarom, hanem úgy jelenik meg, hogy egyre csalódottabban nézi a sajátját.
A saját életét.
A saját prózai valóságot. Uh-huh. És ez a nem jó, hogy miközben a mások fantasztikusát nézzük, az alatt, mint egy ilyen teleszkópos széken ülve, megy le alattunk a saját székünk. És közben nem akarok elcsépelt közhelyeket mondani, de hát végül is egy viszonylag elégedett életnek az a kulcsa, hogy az ember a saját életét szeresse, meg saját önmagát.
Hogyan hat ez az online világ, az online tér a narcisztikus vonások felerősödésére? Ugye erről is sokat olvas az ember. Ez most egy ilyen sláger téma.
Szerintem is most egy ilyen nagyon trendi szó lett. Nem kéne egyébként ennyire kiüresíteni. Én egy bő 14 évvel ezelőtt kezdtem arról írni, még az Y-generációs kötetben, hogy nyilván, hogyha a közösségi média mondjuk profiljait úgy tekintjük, mint egy én reprezentációt, ahol az ember kiállít magáról egy képet, amiben a galériáiba felteszi A. önmagát, B. legsikerültebb szelfieit, C. szeretteit, D. a legjobb csütörtöki kaja fotóját, aztán a szuperhelyeket, ahol van, a fantasztikus koncerteket, amelyeket telefonnal azért felvesz, és arra figyel, hogy jól legyen a felvétel, miközben ott áll a koncerten. Szóval, hogy egy csomó olyan dolgot megmutat, amelyben mondjuk 25-30 éves kor fölött csúszva az mondjuk szociális megfelelés irányába igyekszik intellektuálisan följebb húzni önmagán. Szóval mindezekkel együtt azt mondhatjuk, hogy akkor ez egy mindenképpen narcisztikus felület lesz, mert önmagunkról közlünk olyan információkat, melyek nagy része valószínűleg igaz, egy kis része az mondjuk illuzórikus, egy másik kis része viszont így mondjuk talán inkább így a vágyteljesítőkép darabkákhoz tartozik. Ha viszont így az internet közösségi médiáját, vagy az okostelefonra tölthető közösségi média felületeket nézzük, akkor az egy az egyben egy olyan narcisztikus közegnek tekinthető már, ahol hát hisz érthető, hogy csupa ilyen felület között most mondanám, hogy mászkálunk, de hogy azokat nézegetjük. Ez akkor azt fogja jelenteni, amit egyébként Jean Twenge leírt a társadalmi narcizmus járványban egy jó 8 évvel ezelőtt már, hogyha egyszerűen napi több órát vagy narcisztikus megjelenítések között, akkor óhatatlanul az érzelmeidet elkezdik felhúzni abba az irányba, hogy te is önmagadról még többi ugyanilyet osszál meg. Akkor ez egy még énesebb működés, az én megjelenítésnek egy olyan erőteljes működése, ami nem gondolnánk, de egyszer csak, hogy úgy mondjam, fundál az életbe, az offline térbe, és hogyha az ember eléggé énes az online térben, akkor miközben zsilipel vissza a saját valóságába, és ott azt látja, hogy szintén csak úgy lehet előre kerülni, ha ügyes vagy, ha egy kicsit azért könyökölsz, hogyha nem engeded, hogy hátralökjenek, hanem megmutatod, hogy te ki vagy, akkor egyszer csak azt látjuk, amit most akár az utakon, akár bárhol, hogy mindenki csúszik a narcisztikus működés irányába. De azt azért szeretném elmondani, hogy ez nem a klinikai narcisztikus működés, hanem egy úgynevezett társadalmi narcizmus, ami azt jelenti, hogy mind pont egy kicsivel önzőbbek vagyunk, még a klinikai határon innen, jó esetben, de már olykor a szerethetőségen túl. És így húzhatnánk egy piros nyílat, hogy a fiatal generációk, akik sokkal több óraszámban vannak online, a közösségi média felületeiken, ráadásul a tetejében most ugye a TikTok akkorát fut, hogy nem igaz, tehát pörgetik a TikTok videókat órákon keresztül, akkor azért az a fajta narcisztikus késztetés, hogy én is meg akarom mutatni magam, én is látszódni akarok, én is valaki akarok lenni, az, hogy úgy mondjam, természetességgel jelenik meg. De ha az embernek noha nem tudós, nem művész, nem nagy ember, nem egy igazi notabilitás, akkor ugye mit lehet tenni? Elő kell állítani olyan dolgokat, amiket ő úgy érez, hogy mégiscsak különleges lehetne, és akkor legyártódnak ezek a posztok, ezek a selfiek, ezek az instasztorik, ezek a TikTok videók, miközben az illető egy pici halacska egy óceánban, és igazából az egyformán különlegesek óceánjában próbál úszkálni. És így ez a narcisztikus működés viszont meg fog jelenni minden emberi kapcsolatunkban, ott lesz a türelmetlenségben, az elvárások növekedésében, az irreális elvárások teljesítésének vágyában, az empátia csökkenésében, ami azért nem jó, mert nem azt mondom, hogy Teréz anya üzemmódban kéne működni, mert nyilván az embernek vannak indulatvezérelt pillanatai, és az jól is van így, csak az, hogy ez az én vagy én, ez a státusz nem túl jó.
És azt írod, hogy végülis az okos órák, meg azok az alkalmazások, amelyek folyamatosan a teljesítményünket mérik, vagy az állapotunkat, tehát folyamatosan mi vagyunk előtérben, ezek is ilyen módon hatnak, illetve hát döbbenetes, hogy a mesterséges intelligencia, ezek a chatbotok, mire szoktatják az embereket, vagy az ezzel való kommunikáció, és ez begyűrűzik a párkapcsolatokba. Szóval, hogy olyan perspektívák mutatsz meg, amit elég sokkoló.
Én nagyon egyetértek Jamie Süskindel a Politika jövőben című kötetében. Ő elég értelmesen, sőt nagyon okosan és plasztikusan fejezi ki azt, hogy az egy nem feltétlen működő elvárás, hogy egy fejlesztő programozó és a mesterséges intelligencia alkalmazásait megrendelő önmaga céljától nagyon eltelt ügyfél, az ne tévessz szem elől az emberiség egyébként etikai, morális, vagy emberi és érzelmi szempontjait. Ez a kettő kezd ketté válni. Ezt én is látom, nyilván minden nap követem azt a fajta online sajtót, amely körülbelül naponta legalább 3 alkalommal ad egy ilyen hippipúrá optimizmus sugalló bejelentést arról, hogy már a mesterséges intelligencia mit is tud. Van egy csomó cikk, amelyik, és a Corvinus Egyetemnek van egyébként egy nagyon jó kutatása, amelyik azt írja le, hogy 2022-ben már, vagy 23 elején ők vizsgáltak kutatásban olyan programozókon, akiktől szeretik volna megtudni, hogy ez a fajta társadalmi etikai szempont, ez felmerül-e, és hát azt tapasztalták, hogy inkább olyan techno-optimizmus van, amelyben a fejlesztő nem érzi saját mondjuk morális kötelességének, hogy ezzel foglalkozzon. Ugye ismerjük a mondást, hogy a fegyverkereskedő nem felelős azért, hogy ő eladta azt a fegyvert, tehát az felelős, aki aztán elsütötte. És szerintem, ha egy beszélgetés átkerül egy ilyen pontra, ahol az van, hogy most ki a felelős, akkor már régen rossz, mint ahogy szerintem most is régen rossz, mert ehhez a két típusú cikkhez, az, ugye vehetjük a harmadikat, amelyik szerint az emberiség a pusztulásába rohan, és akkor látszik egy tényleg előre rohanás, látszanak újabb és újabb fejlesztései a mesterséges intelligenciának, látszik, hogy a túlkorán az emberek közé leengedett algoritmusoknak sem az átgondolása, sem a tudatos felhasználása, sem a hozzájuk húzható és nagyon szükséges kritikai gondolkodás, mint itt pontjai se jelennek meg, mert hát hisz hogyan is jelenhetnének meg. És akkor ebben a térben szerintem nagyon ijesztő, ezt két napja olvastam, hogy a ChatGPT-nek végső soron az OpenAI, ha megpróbált egy olyan algoritmust beadni, vagy beépíteni, amelyikkel a negatív, mint gonosz, bosszúálló, kiállhatatlan vagy utállak, szóval az ilyen típusú agresszív vagy negatív mondatokat és válaszadást kiküszöbölhető, és nem sikerült a dolog, pont az ellenkezőjére fordult, úgyhogy ilyen formán a chatbot még agresszívabban kezdett válaszolgatni. És hát azt én nagyon-nagyon fontos dolognak tartom, hogy amikor örülünk annak, hogy hurrá, akkor délutánonként unalmas perceinkben, ha még van ilyen egyáltalán, megkérdezünk valamiről egy nagy nyelvi modellt, amelyekből már nyilván szintén több van, akkor a kapott válaszokkal egyébként mit kezdünk? És nem is az a baj, hogy szoktam mondani, idéztem is, és előadásokon is mondom, hogy nekünk is van a baráti körünkben olyan, aki filozófusokat beszéltet és moderáltat a ChatGPT-vel. Tényleg nagyon jó dolog az, ha Kant és Hegel beszélgetnek. Tényleg érdekes tud lenni, főleg, ha tudod, hogy ki volt Kant és Hegel. Ugye ebben az értelemben csak mindig arra szeretnék utalni, hogyha a mesterséges intelligencia segít lerövidíteni gondolkodási utakat, a jó prompt írás az segít lerövidíteni, hogy meg kelljen küzdeni mondjuk a képi mesterséges intelligencia alkalmazásokkal azt, hogy akár megtanulj rajzolni, mert ugye most azt mondhatjuk már, hogy végül is, ha a vizuális művészeteket nézzük, ott se feltétlenül kell rajzolni, mint ahogy nyilván egy zeneszerzőnek se kell tudni zenét szerezni, elég, ha megvan az a program, amivel a helyére húzkodja a hangokat, és egy énekesnek se kell tudni énekelni helyesen, mert az ő hangját is hangonként helyére lehet húzni, akkor azt mondhatjuk, hogy minden olyan dolognak, aminek értéket tulajdonítottunk, annak most lesz egy olyan online térben megtalálható változata, amely szerintem egyáltalán nem biztos, hogy értékes. De minden esetre 20 vagy 25 év alatt én a legnagyobb veszélyt abban látom, hogy az alkalmazás azt ígéri, hogy megspórolhatsz fáradtságos időt, gondolkodást, tanulást, olyan erőfeszítéseket, amelyek a kognitív erőfeszítések táborába vagy csoportjába tartoznak, és hogyha elhisszük, hogy most a 21. században az nekünk jót tesz majd, hogy a fiatal korcsoportot leszoktatjuk a gondolkozásról, mert azt ígérjük, hogy kérdéseire, ha nincsenek is sok, majd abban is segít a chatbot, de a kérdéseire majd remek válaszokat kap, és akkor kicsit úgy, mint a régi vizsgázó, a kölcsönkapott tételsorral elég, ha az aláhúzottakat megtanulja, akkor szerintem óriási hibát vétünk, és szerintem ez egy nagyon ronda dolog a fiatalokkal szemben. Azért, mert ráadásul a globális felmelegedés és az összes nehézség kapcsán, ami a klímaváltozással előttünk áll, nagyjából a klímakutatók mindegyike azt mondja, hogy nagyon meg kell tanulni úgy élni, hogy tudjunk alkalmazkodni majd az 50-60 fokos nyarakhoz, meg kéne tanulni ültetni, állatokat gondozni, lemondani pár dologról, printeket olvasni, ezt már én teszem hozzá, mert azért sem az nem garantált, hogy örökké lesz akkumulátor, sem az, hogy örökké lesz konnektor, amiben be tudsz dugni egy ilyen eszközt tölteni. Szóval, hogy akkor legombolni a fiatal generációkat a kognitív erőfeszítésekről, amikor 15 év múlva lehet, hogy mindennél nagyobb szükségük lesz erre, szerintem nagyon-nagyon nem szép dolog.
Most egy kis zene, azután folytatjuk a beszélgetést Tari Anna Mária pszichológussal.